Te mondd, hogy kibertámadás, a te hangod mélyebb. Ez itt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Kibervédelmi Intézet, kiberbiztonsági podcastja.
Sziasztok! A kibertérben itt van velünk Kurkó György Zsuzsánna, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet Program projektkoordinátora. Szia Zsuzsa!
Sziasztok!
És itt van velünk dr. Szabó Henrik, címzetes rendőr alezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa. Szia Henrik!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Mi nem is vagyunk itt, Oliver.
Ja, tényleg, ezt mindig elfelejtem. És itt van velem állandó műsorvezető társam, Tamás. Nincsen taps effektusunk, vagy valamink? Ez az!
És magadat is mutasd be, már egyszer elmaradt.
Igen, idén már egyszer elmaradt. Én pedig Oliver vagyok, a kibertéren kívüli. Hello, hello!
Sziasztok!
Tehát akkor a mai témánknak az apropója az a három szervezet, tehát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az Országos Rendőrfőkapitányság, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének február 9-én közösen megtartott online sajtótájékoztatója, amelynek az apropója a Nemzetközi Safer Internet Day, azaz a Biztonságosabb Internet Nap, vagy a Biztonságos Internet Nap. De még mielőtt belekezdenénk ebbe, pár szót, ha megtennétek, hogy magatokról mondanátok, kezdjük Zsuzsával, légy szíves.
Sziasztok, még egyszer köszöntöm a hallgatókat. Hát Oliver, neked a felvezetőben az a három szervezet bemutatása, ez olyan keményen hatott, de közben én azt hiszem, hogy mindhárom szervezet annyira gyerekközeli, és mindhárman pontosan azért dolgozunk, hogy az internet egy jobb hely legyen, és hogy ezt közösen tegyük jobbá. Én is ezt képviselem, a Biztonságos Internet Program is ezt képviseli, és hát a Biztonságos Internet Nap, főleg ez egy olyan most már világkampány, ahol közösen próbáljuk felhívni a figyelmet, a gyerekek figyelmét, felnőttek figyelmét, szülők, tanárok figyelmét a biztonságos internet használatra.
Szuper, nagyon jól hangzik, és nagyon fontos szerintem ezen szervezetnek a működése, és nagyon-nagyon nagy hozzáadott értéket képvisel szerintem a biztonságos internet használat szempontjából is, meg amúgy is a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Henrik, rólad mit lehet tudni?
Az ORFK bűnmegelőzési osztályon dolgozom, már 13. éve, de gyakorlatilag 20 éve ezen a területen már, mint a bűnmegelőzés területén tevékenykedek, és az elmúlt 5-6-7 évben lett igazából fókuszban az internetbiztonság, és mivel nekem van affinitásom, meg szakmai előképzettségem is ez a területhez, így én nyertem meg magamnak ezt a tevékenységet itt az ORFK bűnmegelőzési osztályán, és csatlakozva Zsuzsához azt tudom mondani, hogy mi is egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a többi terület mellett, ami természetesen a munkánkat jellemzi, az internetbiztonságra, vagy a biztonságosabb internet használatra. Nem csak a gyerekeket érintően, hanem az időseket is próbáljuk elérni, és hát természetesen a felnőtt lakosságot is, hiszen különösen ők vannak kitéve azoknak a csalásoknak is, amelyek most az idei évben például a biztonságosabb internet napnak a témái voltak az ORFK részéről.
És ha jól tudom, te kiberbiztonsági mesterszakra is jársz a Közszolgálati Egyetemre.
Igen, jók voltak az információid. Ez idei évben indult egy ilyen képzés, és azt gondoltam, hogy ezt nem lehet kihagyni. Elég szorosan kapcsolódik a témánkhoz, a szakterületemhez, és hát természetesen sok olyan kollégával találkoztam ott hallgatóként, akiket egyébként pedig a munkám során már megismertem, tehát jó volt őket viszont látni, ha még személyesen nem is, ugye a vírushelyzetnek köszönhetően, de jó volt velük azért legalább online térben találkozni itt is.
Igen, ugye mi is online beszélgetünk itt a pandémia ideje alatt a vendégeinkkel, úgyhogy jelenleg is Zsuzsa is és Henrik is online csatlakozott be az adásba. De miről is szól a biztonságos internet nap, a Safer Internet Day? Foglaljuk egy kicsikét össze, hogy miről is van szó itt röviden, mert ugye mindannyiunk számára fontos a biztonság, fontos az internet, fontos az online tér, és az jó lenne, hogyha együtt tudnánk értelmezni. Tehát biztonságos online tér, biztonságos internet. Fontos látnunk, hogy az online térben történő események valóságos, kézzelfogható következményekkel járhatnak adott esetben. De mi is a biztonságos internet nap célja, Zsuzsa?
Ezt a napot már, ez a nap már így 2004-ben kezdődött, úgymond ennek a megtartása, vagy megünneplése, és az INSAFE-nek, amelynek biztonságos internet központként mi is tagjai vagyunk 2009-től, egyik legkorábbi fellépése volt, ehhez csatlakoztunk mi 2009 óta, és itt a biztonságos internet nap célja. A számítógépes bántalmazástól kezdve a közösségi hálózatokon át, digitális identitásig, minden évben az a cél, hogy felhívjuk a figyelmet a felmerülő online kérdésekre, aktuális gondokra. És úgy gondolom, hogy például a mi hozzáadott értékünk ehhez a naphoz, hogy gyerekeket például olyan formában próbálunk megszólítani, hogy különböző témában pályázatokat írunk ki, és ezáltal olyan pozitív tartalmak létrehozására buzdítjuk őket, melyeket majd később családban, iskolában, barátokkal, akár a munkájuk során is később felhasználhatnak. És az idén hát 18. alkalommal kerül megrendezésre.
Amit fontos még leszögezni, hogy nem csupán a gyermekeknek szól ez a kampány, én úgy gondolom, nyilván a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az a fiatalokra, a gyerekekre fogja ezt kihegyezni, és ebben az esetben náluk ők vannak a fókuszban, de nagyon fontos, hogy mindenkinek felhívjuk a figyelmét erre az egészre. Ahogy Henrik is említette, hogy a korosztályi spektrumot azt szélesítsük ki minél inkább, mi is ezen vagyunk a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnél. Henrik, nektek milyen eszközeitek vannak ahhoz, hogy mondjuk eljussatok a felhasználókhoz, az állampolgárokhoz? Hol jön itt be az ORFK szerepe ebbe a történetbe? Miben tudtok ti hozzátenni ez a nagy egészhez?
Most szűkösek a lehetőségeink, hiszen nagyon sok olyan csatornát, amit korábban tudtunk használni, értve ide az iskolai foglalkozásokat, lakossági előadásokat, ugye most nem tudjuk alkalmazni, mert ahogy már korábban is volt szó, lassan egy éve tart a pandémiás helyzet Magyarországon, viszont nyitottunk az online csatornák irányába. A biztonságosabb internet naphoz kapcsolódóan a rendőrségnek van ugye egy police.hu nevezető oldala, és ott felfrissítettük azokat az internetbiztonsági tartalmakat, napra készítettük, amelyek gyakorlatilag azt lehet mondani, lefedik teljes spektrumban az ajánlásainkat, illetve a internet tudatosan, online is biztonságban, Facebook oldalunkon rendszeresen teszünk közzé információkat, tanácsokat, infografikákat a biztonságos internet használathoz kapcsolódóan, és remélhetőleg, hogyha véget ér a járványhelyzet, akkor ismét el fogja tudni érni az iskolákat személyesen is, a nyugdíjasokat is, és hát igyekszünk azért a felnőtt lakosságot is megcélozni.
Ez volt a célja a közös sajtótájékoztatónknak is február 9-én, tehát tegnap. Pont ezt szerettük volna elérni, hogy minél szélesebb réteghez szóljunk, és nagyon érdekes témákon mentünk keresztül, ahogy Zsuzsa is említette, azokon a témákon, ugye közösségi portálok veszélyeiről is beszélgettünk, tájékoztattunk, Henriké készültek infografikákkal, csalási formulákat mutattak be, és felhívtuk a figyelmeket mind arra, hogy nagyon fontos ezekről folyamatosan beszélni, és ugye itt főleg, ha már mondjuk felnőttekről is beszélünk, de szerintem itt a fiatalokat sem lehet kiszárni, hogy a legtöbb csalás az pénzszerzésre irányul gyakorlatilag, vagy a személyes adatoknak a megismerésére. Tamás, ebben meg tudsz erősíteni?
Mindenképpen. Ugye a pénz a kiberbűnözők egyik legfontosabb terepe, amire rárepülnek, és igen változatos módszereket használnak arra, ugye, hogy ezeket a pénzeket megszerezzék, erről azért már többször volt szó, de ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, ugye itt most az a cél, hogy olyan információkat, tanácsokat adjunk a hallgatóknak ezen jeles nap alkalmából, amivel általánosan tudnak az ilyen jellegű csalásokra készülni. Ugye ezek a csalási formák, ezek nagyon hamar változnak, tehát felfut egy csalás, típus, és 3-4 nap után, 5 nap után, 10 nap után, 1 hét után eltűnik ez a csalástípus új helyére, tehát így ilyen bejáratott sémák mentén nem biztos, hogy jól fel lehet őket ismerni, inkább sokkal általánosabb módon lehet ellene védekezni, például leginkább felhasználói tudatossággal. Az ilyen egyik legfontosabb felhasználói tudatosság, ha bármilyen interakció ér minket az interneten keresztül, akkor egy kicsit gyanakodjunk, illetve az is nagyon fontos, hogy minél kevesebb információt adjunk meg magunkról, és minél szűkebb körnek osszuk meg ezeket az információkat, hogyha már valakinek mindenképpen információt akarunk megosztani, és ismeretlennel, aki mögött tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy ki van, ismeretlennel minimális, csak a legszükségesebb információt osszuk meg, mert ezekkel a kis információ morzsákkal vissza lehet élni, és könnyen adathalászat áldozatává lehet válni, vagy akár annál súlyosabb bűncselekményt is el lehet ellenünk követni.
Hát ez a mai információs társadalomban, ahol a digitális eszközök fontosan fejlődnek, egy igazi kihívás, én azt gondolom, hogy egyrésztről a fiatal úgy élje az életét, hogy ne lógjon ki a társai közül, de mégis biztonságtudatos legyen. Ez az igazi kihívás, hogy ott legyünk Facebookon, ott legyünk Instagramon, ott legyünk TikTokon, de annyira azért miért sem, hogy mondjuk bármilyen csalást, vagy bármilyen cyberbullyingos cselekményt el tudjanak követni velünk szemben. Henrik, mik a legjellemzőbb informatikai vonatkozású csalások ma Magyarországon? Vannak-e új elemek évről évre?
Természetesen mindig változtatnak a bűnözők a módszereiken. Ugye alapvetően megkülönböztetünk azokat a csalásokat, vagy adathalászatokat, ahol valamilyen adatnak a megszerzésére törekednek. Ez sok esetben valamilyen belépési adat lehet, tehát felhasználói név és jelszó, vagy pedig mondjuk bankkártya adatoknak a megszerzése. Most már azt látjuk, hogy gyakorlatilag banki oldalakat pixelre pontosan le tudnak másolni. Ott van a HTTPS az URL-ben, tehát már ez is megvan. Természetesen az URL cím az nem stimmel, tehát ebből észre lehet venni.
Bár azért ott is nagyon komoly trükköket be tudnak vetni annak érdekében, hogy azt gondoljuk, hogy a különböző bankoknak az oldalain vagyunk, az URL végére beteszik az eredeti URL-t, vagy pedig az URL egyéb adattartalmában jelenítik meg a banknak a nevét, vagy esetleg karaktereket változtatnak, módosítgatnak. Tehát ezért mindenre oda kell, hogy figyeljünk sajnos.
Hát abszolút. Tehát az, hogy nagyon megtévesztő az URL, az elég gyakori. És ennél az oldalnál egyébként azt is megcsinálták, hogy ugye legtöbb esetben ezek az oldalak csak inaktívak, tehát a gombok vagy a menük inaktívak rajta, viszont itt átvették azokat a funkciókat, amik az eredeti oldalnál működtek, tehát például, hogyha rákattintott a felhasználó az egyik gombra, akkor átvitte az eredeti oldalnak arra a menüjére, ahova egyébként kellett volna jutnia, de természetesen a felhasználói név és a jelszó az a bűnözők kezébe került volna, hogyha megadja valaki. Aztán, ami egy nagyon érdekes és nagyon nagy kárt okozó csalás típus, lakásvásárlásoknál találkoztunk vele, a potenciális eladó azt kéri a potenciális vevőtől, hogy egy programot telepítsen le, aminek a segítségével majd ő telepít más programokat, meg segítséget nyújt itt az ügyintézésben. Ez nem más, mint egy távoli asztal elérés biztosító alkalmazás, és ennek a segítségével gyakorlatilag a gépnek a teljes tartalmához, az elmentett jelszavakhoz hozzáfér.
Azonnal a vészcsengőnek meg kell szólalni, hogyha ilyet kér bárki tőlünk, kivéve, hogyha az édesanyám megkér engem, hogy csináljam ezt vele, mert akkor abban az esetben ez belefér ebbe a dologba, de más egyéb esetben
hát,
azonnal...
Hát ha egy ingatlanos azt kéri tőlem, igen, hogy mondjuk telepítsek fel az ő általa adott, mert nem biztos, hogy el fogja mondani ám, hogy ő átveszi a gépedet, hanem azt fogja mondani, hogy ha jól értem, telepíts fel ezt a programot, ezt a szoftvert, amit az ingatlanos ajánl, annak érdekében, hogy megkönnyítsd az ügyintézést, vagy esetleg könnyebben el tud adni a lakást.
Így van. Ugye itt nem az ingatlanost csinálja ezt, hanem akinél érdeklődnek a lakásért. Tehát a lakás az eleve úgy indul, hogy egy áll hirdetést adnak föl, természetesen nem valós hirdetést, hanem egy nagyon kedvező áron, nagyon olcsón, egy nagyon jó helyen kínált lakást hirdetnek, amit személyesen most nem lehet megnézni, mert külföldön van a tulajdonos, tehát van hozzá egy körítés.
Értem, tehát aki kamucsalás vagy egy kamu hirdetést fognak feladni, tehát nem az ingatlanosok, hanem a bűnöző fel fog adni egy kamu hirdetést, és azt fogja mondani, hogy ő árul egy házat vagy egy lakást, de valójában nincs mögötte nyilván egy ingatlan, hanem csak a csalás, és a vevőt fogja arra rávenni, vagy megpróbálja arra rávenni, hogy ezt a szoftvert rátelepítse, vagy az applikációt
így van,
az eszközére.
Pontosan erről van szó. És mellette még az is előfordul, ugye, mivel a belépéshez most már azért kétfaktoros azonosítás történik, sok esetben sajnos SMS-sel, hogy megszerzik a SIM-kártyáját a potenciális vevőnek, mégpedig úgy, hogy bemennek a telefonos ügyfélszolgálatra, és azt mondják, hogy elromlott, vagy elvesztette, és azért kér egy újat. Hát itt is ugye a azonosítással azért vannak problémák, és amikor rendelkezésre áll az ő SIM-kártyája, rendelkezésre állnak a banki adatok, akkor egy 35-40-50 millió forintot tudnak átutalni pillanatok alatt a számláról. Tehát ez, amire nagyon fontos, és nagyon szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy soha semmilyen alkalmazást ismeretlen kérésére, vagy olyan alkalmazást, amiről nem tudjuk pontosan, hogy mit tesz, vagy mire alkalmas, azt ne telepítsünk a számítógépünkre. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Amivel szintén most találkoztunk, ez gyakorlatilag két csalási formának az ötvöződése. A romantikus csalások korábban is voltak, amikor társkereső oldalakon, vagy egyéb applikációkban összejött, vagy ismerkedtek emberek. Természetesen ugye nem való személy volt az egyik, és próbált, miután elnyerte a másik félnek a bizalmát, próbált pénzhez jutni, segítséget kért, ajándékokat kért, és a többi. Illetve a másik ilyen típus a befektetési csalás, amikor valamilyen nagyon kedvező befektetési lehetőséget kínál az illető. Most ez a kettő ötvöződött még abban a formában, hogy az online megismert, az online társkeresőben megismert személy mutatja be, hogy ő milyen sikereket ért el a különböző befektetésekkel, és erre próbálja rávenni a másik felet, hogy fektessen be ő is. Itt ez lehetnek akár valamilyen részvény, nagyon sok esetben valamilyen kriptovalutáról van szó, sok esetben még bevezetés előtt álló kriptovalutáról. Tehát, és ehhez van természetesen weboldal, ahol bemutatják az eredményeket, a nyereséget, és a többi, és a többi. És akkor hát nem is álltam, nem nagyon érthető módon, de azért vannak, akik ennek bedőlnek, és utalják a pénzt, kezdetben kisebb összegeket, és amikor látják a virtuális nyereséget, hogy mennyit hozott, ez akkor pedig egyre többet.
Hát ugye beszéltünk utalnak erről egy korábbi adásunkban, hogy ennek pszichológiai oka van, hogy valaki keresi a sikert, illetve hajlamos elhinni azokat a dolgokat, amik nem igazak.
Illetve nem tudom, Anna Mária mondta talán egy korábbi beszélgetésünkben, hogy nem tudom hány másodperc, vagy hány perc után megnyílik az ember az ismeretlen irányába, és onnantól kezdve aztán a
bizalmába fogadja,
és az érzelmek vezérlik, és innentől kezdve nagyon könnyű befolyásolni az embert, tehát ennek van pszichológiai oldala is. Zsuzsa, ti mit láttok amúgy gyermekvédelmi szempontból, hogy a fiatalok vonatkozásában mik a leginkább említésre méltó ilyen kibertérben lévő bűncselekmények, csalások, akár cyberbullying, mehetünk mélyebb témákra, gyermekpornográfia, bármi, mivel találkoztok ti?
Én még egy gondolat erejéig visszacsatlakoznék Henriknek a felsorolásához a távoli hozzáférés és segítségnyújtás címé, vagy ebbe beburkolt csalás, mert hogy létező segítségnyújtásról van egyébként szó, mert egy múlt heti saját tapasztalatomat említeném, amikor egy ESD rendszert szerettem volna telepíteni, vagy egy személyi vagy bélyegző tanúsítványainak feltöltésekor segítséget kértem a szolgáltatótól, és akkor egy kód megadásával bent volt az én gépembe, és sokkal gyorsabban, mint én, közben mondta, hogy mit csinál, de telepítette a gépemre a szükséges szoftvert. Ez egy olyan gyakorlat, amit használnak cégek. Nagyon könnyű elhinni, és mondtátok, hogy csodálkoztok, hogy hiszik el. Azok az emberek, akiknek nagyon kevés ismeretük van, könnyen elhiszik, hogy valós segítségnyújtásról van itt szó.
Igen, tehát a csalásoknak a nagy része így működik, tehát tényleg ezt a pszichológiai befolyásolást használják, és az a hamis bizalomérzet, amit kialakítanak, az a legfontosabb ebben az esetben a kiberbűnözők szempontjából, hogy elhitessék azt, hogy valójában azt fogja tenni, amit ő mond a szájával, de közben meg nem. Mondjuk itt nyilvánvalóan minden ember más szerintem, tehát más-más emberek vagyunk, más személyiségek. Én lehet, hogy nem engedtem volna még a saját bankonnak sem, hogy sőt, biztos, hogy nem engedtem volna a saját bankonnak sem, hogy átvegye a számítógépen felett az irányítást.
Hát honnan tudnád, hogy ő a bankod?
És nekünk arra kell felhívni a figyelmet, hogy bár gyerekeknél ugye nem föltétlen, vagy még nem föltétlen ezek a csalások vannak, mert a gyerekeknél még cyberbullyingról, sextingről beszélünk, De most évvégén volt egy hatástanulmányunk, egy kutatást végeztünk, és ott abszolút azok az eredmények, hogy egyre fiatalabb gyerekeknek van szüleik bankkártyájukhoz hozzáférésük, vagy saját bankkártyájuk, és akár engedély nélkül is elveszik és használhatják.
Szerintem ez most a home office ideje alatt, meg a digitális távoktatás ideje alatt lehet, hogy ez is megnőtt. Mondván, hogy otthon van a gyerek, nem igazán tud mit csinálni, mert a kistársakkal nem találkozik. A háború és békét oda-vissza kiolvasta már 10-szer, és akkor mondjuk leül konzolok elé, számítógépes játékok elé és játszik, és lehet, hogy van olyan szülő, aki könnyebben odaadta mondjuk a bankkártyájának az adatait, hogy mondjuk vegyen egy 3000 forintos játékot, aztán a felelőtlen kattintásoknak meg az lehet a vége, hogy átverik őket.
Elég csak menteni a bankkártya adatait, egy gyereknek egy kattintással, utána már minden következő vásárlást, hát jó eséllyel könnyebben le tud bonyolítani.
Említetted a sextinget. Ez mit is jelent pontosan?
A sexting jelenség most már igen elterjedt, és nem csak a tinik, de már a 10-12 évesek körében is.
Ha látnád Tamás arcát, ahogy néz rám, hogy micsoda, ő más generáció, engedjük.
Én életemben nem hallottam még ezt a kifejezést.
Hát elektronikus formán küldenek szexuális tartalmú képeket, videókat, tartalmakat egymásnak, és nagyon veszélyes szerelmi kommunikációs forma lehet ez. És sajnos a közösségi média nyomására a Z és az alfa generációs fiatalok, de talán főleg a lányok, ők napi szinten szembesülnek azzal, hogy nőiesnek, csajosnak, szexinek kell lenniük, és már egészen kislányként találkoznak ezekkel az üzenetekkel.
De várják a megerősítést a partnertől, vagy az ismerkedő másik
féltől? Az önbizalom hiánya és a megerősítés, és lájkokban mérik azt, hogy nekik hol van az értékük. Hát én már nem egy esetben hallottam előadások során a gyerekektől, hogy a fiúk a lányokat pontozzák, és ezért nagyon befolyásolja ezeket a pontokat, hogy éppen az a kislány közösségi oldalaira milyen fotókat tölt fel, miket ír magáról. Nagyon befolyásolja, hogy a testképzavart, és ezt az irányt egyértelműen felerősíti például a TikTok. Nagyon veszélyes lehet az intim felvételekkel való visszaélés, súlyosan sérül az érintettek emberi méltóságához való joga, ugye a személyes adatokkal való visszaélés, gyermekpornográfia, bűncselekmény, és hát sajnos a sexting az meleg ágya lehet majd egy későbbi online megfélemlítésnek és zsarolásnak.
Hát olyannyira képzeld el, hogy a minap hívott fel egy nagyon kedves kolléga a médiában dolgozik, hogy az egyik távoli ismerőse valahol vidéken tanít, és az ő iskolájában felütötte az a jelenség a fejét, hogy a gyermekekről, a fiatalok korúakról elérhető képek, nyilvános képek, mondjuk Facebookon, Instagramon, TikTokon, azokat valaki megszerezte, és létrehozott olyan kamu profilokat bármelyik közösségi felületen, közösségi média felületen, ahol a fejükre rámontázsolta a másnak a mesztelen testét. És ezt publikálta ki, ez ment ki kör e-mailben, körüzenetben, meg mindenhol. Tehát, hogyha mondjuk van rólam egy normális, hétköznapi ruhában lévő profilkép fent a Facebookon, ezt használták fel, oda montírozták a mesztelen testét valakinek, és akkor úgy küldték tovább, mintha én magamról csináltam volna mondjuk egy mesztelen képet. De ezért ezekbe így szörnyű belegondolni, hogy ezeknek utána milyen zaklatásoknak tudják kitenni a gyereket ezek a dolgok, és milyen lelki megterhelést jelenthet.
Sajnos ez nem meglepő, mert nagyon sok ilyen esettel találkozunk, és ugye azonnal kell ezt bejelenteni.
Hol lehet bejelenteni? Mit lehet tenni?
A tartalomszolgáltatóknál, a platformoknál, de ez jó esetben is egy-két hét még eltávolításra kerül, és addig az idő pont elég arra, hogy akit sérelemért, vagy aki az áldozat volt, az azért komolyan sérüljön. Nagyon sok esetben hallottuk már azt is, hogy a gyereknek el kellett hagyni az iskolát. Azt hiszem, itt két nagyon fontos dolog van, hogy a gyerekek miért osztanak meg ilyen képeket? És a másik dolog az, hogy ugye a megbeszélés, a kibeszélés, a kommunikációnak nagyon fontos szerepe van, hogy erről a felnőttek, a szülők hogy vélekednek. És most megint fel kell hoznom a saját kutatásunkat, vagy a kutatási eredményünket, már pontosan ez volt nekünk egyik kiemelt szegmens, hogy mi is a sexting jelenség. És arra kérdeztünk például rá, hogy, hogyha abban az esetben, hogyha a párjuk kér a gyerekektől szexuális tartalmú képet, videót, akkor készítenek-e és küldenek-e? Tehát, hogy mennyire fontos a gyerekeknek a bizalom, és azt hogy tudják értékelni. És erre a gyerekek 85,39%-a, tehát nagyon sokan azt mondták, hogy ebben az esetben sem küldenének magukról ilyen képet.
Bocsánat, milyen esetben? Mert ezt nem értettük feltétlenül, hogy ki kérte a képet.
A saját párjuk.
Hogyha a saját párjuk kéri a képet, az a párjuk, akikben megbíznak, akikkel úgymond együtt járnak.
Ez azért nem olyan nagyon rossz hír, azért a 85% az igen magas arány, aki...
De ez feltétlenül igaz?
Igen, de ott van egy 9%, aki azt mondja, hogy csak akkor küld, hogyha együtt járnak az adott személlyel, és már egy komoly, hosszú kapcsolatról van szó. 5% azt mondta, hogy küldene, de csak hogyha megígéri a másik személy, hogy soha senkinek nem mutatja meg ezt a tartalmat. Ez ugye azért csalóka, mert lehet, hogy ez a pár 1-2 év múlva, vagy 2-3 hét múlva szakít, és alapja lesz ezek a tartalmak. A másik, amit mondtam, hogy a szülők hogy ítélik meg. Mert ugye úgy, ahogy Henrik nem ismeri ezt a kifejezést,
Tamás
hallott ismerte róla, de nem is gondolná, hogy ez komoly veszélyt jelent. Nagyon sok szülő azt gondolja, hogy biztos, hogy az én gyerekem nem küld magáról ilyen felvételt. És mi itt a szülőket és gyerekeket külön-külön kérdeztük arról, hogy szerintük miért küldenek ilyen képeket a gyerekek. És érdekes volt az az eredmény, hogy a különböző célcsoportok hogy válaszoltak erre, mert a szülők és gyerekek is egyértelműen úgy gondolják, hogy elsősorban azért küldenek a gyerekek ilyen tartalmakat, hogy felhívják magukra mások figyelmét, és a szülők is, gyerekek is úgy legkevésbé gondolnak arra, hogy ez azért rossz, mert zaklatásba fajulhat. És jelentős eltérést mutatott a két válaszadói csoport között az, hogy azért küldenek, hogy például egy menő csoporthoz tartozzanak. És a szülők sokkal inkább felértékelik ezt a külső, a gyerekekre inkább a kortársaik részéről érkező nyomást, mint a gyerekek. És a szülőknél ez a második leggyakoribb okok közé tartozott, mint a gyerekeknek, hogy menő csoporthoz tartozzanak. Érdekesek ezek a különbségek, hogy kinek mi a véleménye erről. De ugyancsak jelentős eltérés volt, hogy gyerekek, felnőttek tekintetében, hogy pontos-e ezeknek a tartalmaknak a megosztása az érett nővé vagy férfivé válásban. És itt a felnőttek azt gondolják, hogy ez nagyon fontos a gyerekeknek. A gyerekek ezt sokkal kevésbé tartják.
És olyan jelenség egyébként van a világhálón, Henrik, vagy igazából Zsuzsa, amelyikötök tud erre a kérdésre válaszolni, hogy felnőtt emberek próbálnak valami hasonló dologra rávenni gyerekeket? Ezért ez is elég veszélyesen hangzik.
Igen, létező fogalom. Ezt úgy hívják, hogy grooming. Tehát ezzel is találkoztunk. Én egyébként ismerem a sextingnek a fogalmát, sőt tettünk is közzé ezzel kapcsolatos felhívást a Facebook oldalunkon még a tavaly évben. A grooming az a lényege, hogy egy felnőtt személy szeretne valamilyen úton módon kapcsolatba kerülni fiatal, jellemzően 13-17 éves fiatallal, gyerekkel, és tőle vagy szexuális tartalmú képeket első körben megszerezni, és hogyha van rá lehetőség, akkor pedig személyes találkozóra is rávenni. Itt sok esetben jellemzően el szokták titkolni, hogy kik is ők valójában, tehát nem a saját adataikkal mutatkoznak be, hanem általában a korcsoport tagjaként próbálnak bizalmába férkőzni a másik félnek.
Mit lehet tenni? Ez már előbb is felmerült bennem, hogyha akár ilyen groomingot, sextinget, szexuális tartalmú visszaélést a képeimmel, cyberbullying áldozatává váltam, ezt tapasztalom a környezetemben, mit tegyek? Azon kívül, hogy jelzem a Facebooknak mondjuk, hogy vegye le ezt a képet, mert az nem feltétlenül én vagyok, jelzem más tartalomszolgáltatónak, hogy tegye meg a kötelező vonatkozó lépéseket.
Bár az azért igen nehéz, tehát azért szokták mondani, hogy az
sok
internet nem, fejelt,
hosszú,
nem
igen.
Felejt, igen, és ez sajnos igaz, nagyon nehezen. Felejt az internetben nagyon-nagyon-nagyon nehezen.
Tehát van-e mondjuk a Zsuzsa, nálatok erre lehetőség, hogy ezt jelentsük? Van-e valamilyen olyan, nem tudom én, kék vonal, vagy, vagy bármilyen olyan vonal, ahol ezt be lehet akár onnan is jelenteni, illetve hát majd ezután Henrikhez fordulnék, hogy tegyünk-e feljelentést? Érdemes-e feljelentést tenni?
Említetted a kék vonalat, ő egy lelkisegély szolgálat, ami nekünk konzorcium partnerünk a Biztonságos Internet programban. Ott 24 órás telefonszolgálat van, és mindenféle sérelemmel lehet őket keresni, nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek. A káros vagy károsnak vélt tartalmakat bejelenteni, pedig a mi hotline-unkon is lehet, NMHH-nak is van egy ilyen hotline-ja, ez a www.biztonságosinternet.hu, és ide lehet bejelenteni anonim, vagy pedig adatokkal beazonosítható felhasználók a tartalmakat belinkelve, és akkor az nagyon hozzánk eljut, és mi valóban megalapozottnak tartjuk a gyanút, akkor egyrészt mi is keressük a tartalomszolgáltatókat, illetve ildokolt esetben akkor a rendőrséghez fordulunk.
Henrik, és mit tud tenni a rendőrség?
Mindenképpen érdemes feljelentést tenni, és a rendőrségnek ugye van lehetőség büntető eljárást indítani a rendelkezésre álló adatok alapján. Például ki tudja kérni azt, hogy ki töltötte fel ezeket a képeket a tárhely szolgáltatótól, ugye az IP címet, IP cím alapján pedig ugye a internet szolgáltatótól az előfizetőt sok esetben meg lehet tudni. Tehát mindenképpen érdemes feljelentést tenni.
És a különböző nagy portálok egyébként, a közösségi portálok mennyire együttműködők a bűnöldöző, magyar bűnöldöző hatóságokkal? Ezzel kapcsolatban van tapasztalatotok?
Ugye attól függ, hogy milyen jellegű bűncselekményről van szó. Tehát azt tudom mondani, hogyha a gyermekeket szexuálisan ábrázoló képről van szó, vagy tartalomról van szó, ezt ugye eleve ők is azért elég komolyan szűrik, és ilyen esetekben mindenképpen együttműködőek. Tehát nem is jellemző egyébként az, hogy publikusan kerülnének fel ilyen tartalmak, mert ezek nagyon hamar kikerülnek, és nagyon hamar le is kerülnek a közösségi médiából. Tehát a gyermekpornográf tartalmakat, vagy a gyermekeket szexuálisan kizsákmányoló tartalmakat, azokat azért jellemzően más csatornákon kell keresni. Szerencsére viszonylag nehezen elérhető csatornákon, tehát nem könnyen elérhető csatornákon. A más jellegű bűncselekményeknél, tehát hogyha mondjuk zaklatásról vagy egyebekről van szó, ott is lehet természetesen feljelentést tenni, de tanácsunk az, hogy a legjobb az, hogyha megszakítja a kapcsolatot, tehát letiltja mondjuk az illető felhasználót, ha pedig más platformokon próbálkozik, akkor ugye ott szintén ugye vagy tud feljelentést tenni, és akkor ott azért mások már a mondjuk mobiltelefonon, hogyha írogat vagy telefonálgat, akkor ott azért a magyar szolgáltatókkal sokkal könnyebb az együttműködés.
És Zsuzsa már említette a szülők felelősségét, de beszéljünk még egy kicsikét így a vége fele arról, hogy mire kéne odafigyelniük a szülőknek még, hogy adott esetben a fiatalok ne essenek bele ebbe a csapdába. Nyilvánvalóan a kommunikáció, én azt gondolom, hogy az kulcsfontosságú.
Hát a szülőknek én azt gondolom, hogy elsősorban azt kellene tudniuk, amit a gyerekeik is tudnak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát ő ehhez nem ért, ezt nem érdekli, nem foglalkozik vele, úgyis jobban tudja. Tehát ha mi szeretnénk nekik segíteni, mármint a gyerekeinknek, akkor legalább ugyanazon a szinten kell lenni bizonyos kérdésekben, mint amik ők vannak, és ezt csak azzal úgy lehet megszerezni, hogy utána néznek, elolvasnak dolgokat. Ebben is próbálunk egyébként segíteni a polisz.hu-s tartalmainkkal, hogy részletesebb leírásokat adunk olyan kérdésekről, olyan dolgokról, amik mondjuk egy Facebook posztban nem férnek bele. Itt viszont bővebben el tudjuk mondani akár az otthoni gyermekvédelmi beállításokat egy számítógépen, vagy hogyan lehet például egy DNS szűrést beállítani a routeren. Tehát ilyen jellegű tanácsokat is szeretnénk adni. A másik kérdés pedig az, hogy foglalkozzunk a gyerekkel, valóban kommunikáljunk, hallgassuk meg, és tudjunk arról, ami őt foglalkoztatja, hogy legyen utána lehetőségünk, hogy legyen egy olyan bizalmi légkör arra, hogy ha tanácsot kér, akkor mi tudjunk neki, és hogy forduljon is hozzánk tanácsért.
Zsuzsa, olyan van nálatok esetleg, vagy volt erre már kezdeményezés, hogy a szülőket is edukáljátok mondjuk ennek a közös célnak az érdekében, hogy az internetet biztonságosabban használjuk, és a gyerekek ne váljanak áldozattá?
Igen, nagyon sok ilyen megkeresés van. Most nyilván a 2020-as évet nem tudom annyira felhozni példaképpen, mert kevesebb volt, jóval kevesebb volt az ilyen megkeresés, de 2019-ben már nagyon sok előadást tartottunk szülőknek. Ugye itt két részre lehet osztani szülők táborát. Vannak a nagyon para szülők, akik mindentől félnek, de a jó bennük az, hogy nagyon nyitottak, és érdekli őket a téma, és felismerték a veszélyeket. És vannak azok a szülők, akik mindig ezek az örökös tagadók, hogy az én gyerekem biztos, hogy nem. Ő biztos sem teszi, ő biztos, hogy nagyon fegyelmezett. És nagyon nehéz mindkét célcsoportot megfelelően elérni. Volt már tapasztalat, hogy egy olyan problémával keresett meg minket az egyik szülő, ami egy bullying volt például osztályon belül, és akkor meghívtuk mi a szülőket, és úgy tartottunk egy előadást, nagy érdeklődés volt, nyitottak voltak, ebben nagyon sok esetben segítenek az osztályfőnökök, vagy akár intézetvezetők, igazgatók, tehát jó irányban ajlunk, és mi is egyre jobban úgy gondolom, hogy tudunk nyitni a felnőttek irányában is, és ami nagyon érdekes, hogy tartottunk már több alkalommal a szenior korosztálynak is előadást. Ugye megmosolyogjuk mind, de a szenior korosztály talán az egyik legnagyobb álhírfogyasztó. És ők is nagyon, tehát ez a célcsoport is nagyon fontos, hogy megtaláljuk őket ezekkel az üzenetekkel. És amit Henrik korábban elmondott, teljes mértékben egyet tudok érteni, hogy a szülő legyen jó barát, és legyen jó partner, és merjen kérdezni, és szálljon rá, hogy utána olvas. És nagyon-nagyon sok civil szervezet, cég, jó kezdeményezések, kampányok vannak, nagyon sok jó információt talál. És szálljon rá egy-két órát, és egy picit mélyen el ezekben a témákban, csak azért, hogy tudjon segíteni a gyereknek, mert hogyha a gyerek érzi azt, hogy egy jó tanácsot tud kapni, hogy megérti azt, hogy az új problémáját, akkor sokkal inkább meg fog nyílni és elfogja.
Igen, ezek nagyon fontos dolgok, én azt gondolom. Tamás, hogyha még kéne pár tippet adni, akkor mit tudnánk adni a felhasználóknak, gyerekeknek, vagy akár a szenior korosztálynak, hogy hogyan lehet egymást kölcsönösen edukálni, tehát most én gondolok, hogy érdemes mondjuk otthon erre vonatkozó, most a szabályokat idézőjelbe téve, de szabályokat kialakítani mondjuk az internetezésre?
Mindenképpen. Én többször ugye azt szoktam javasolni, hogy ugye a pénzszerzés online veszélyére már az elején is felhívtuk a figyelmet, hogyha valamit vásárolunk, akkor azt mindenképpen nagyon tudatosan tegyük. A magájellegű kommunikációt válasszuk le az ilyen online vásárlásos kommunikációról, tehát csináljunk akár egy dedikált e-mail címet arra, amivel vásárlásokat intézzük, biztonságosan fizessünk, tehát alakítsunk ki olyan saját biztonságos fizetési csatornát, amivel a fizetéseket tudjuk intézni, ezekkel viszonylag nagy százalékkal meg tudjuk előzni az online pénzügyi csalásokat, illetve folyamatosan legyünk tudatosak, és ugye nem győzzük elégszer elmondani, hogy ami valószínűleg túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az valószínűleg nem igaz.
Igen, a kiberbiztonság közös érdek és közös felelősség.
Igen, a másik témakörben talán azt tudom elmondani, hogy próbáljuk meg felhívni a gyermekeinknek a figyelmét arra, hogy nagyon jó dolog az internet, és hogy a barátaikkal online együtt tudnak lenni, sőt ez egy komoly terep ezekben a pandémiás időben, hogy a közösségükkel legyenek, azonban ennek számtalan veszélye van, és hívjuk fel erre a figyelmét a gyerekeknek, hogy figyeljenek oda, az előbb elmondott tanácsok alapján mentén próbáljanak olyan információkat átadni a szülők, amivel a gyerek mankóként tud kapaszkodni, hogy felismerje azt, hogy ő vele valamilyen baj történt, talán ez a legfontosabb.
Illetve felismerje azt, hogy a szülőben társ lehet, amit Zsuzsájék is mondtak előbb, igen, hogy merjünk kommunikálni a szülőkkel, vagy legyen egy idősebb, tapasztaltabb barát, bármilyen más rokonahoz, akihez tudunk fordulni, és merünk is fordulni, és ne titkoljuk el ezeket a problémákat.
Semmiképpen sem titkoljuk el, pontosan ezt akartam mondani, hogyha mi magunk úgy érezzük, hogy ez már túlcsúszott a mi felelősségi körünkön, illetve a tudásszintünkön szülőként, akkor pedig kérjünk mi segítséget. Tehát forduljunk olyan helyre, ahol olyan szakértő tanácsokat tudnak adni. Hallottuk a Zsuzsától és Henriktől is, hogy erre van lehetőség. forduljunk ezekhez a helyekhez, és kérjünk szakértőktől tanácsot, és hogyha ha bűncselekmény áldozatával váltunk, akkor most egy kicsit a Henriknek csinálom a PR-t, akkor bizony tegyünk feljelentést, mert a bűnlőző hatóság akkor tud hatékonyan eljárni ezekben az ügyekben, hogyha tudomást szerez ezekről a bűncselekményekről.
Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Mi ennyit szántunk, illetve többet szántunk volna, de ennyi lett a mai adásunk. Nem tudom, hogy még maradt-e bennetek valami Zsuzsa vagy Henrik egy utolsó etapra.
Én csak annyi tanácsot szeretnék adni, hogy amit más szerintem sokszor elmondtunk, hogy gondolkodjunk, mielőtt kattintunk.
Ez egy kulcsfontosságú mondat. Ugye a sajtótájékoztatónknak a jelmondata is ez volt. Nagyon fontos, és örökérvényű igazság lesz.
Örökérvényű igazság, illetve próbáljuk meg megőrizni a hidegvérünket. Tehát, hogyha valami, úgy érezzük, hogy valami baj történt, akkor ne az legyen az első reakciónk, hogy most azonnal jaj, hű, hanem egy picit üljünk le, gondoljuk át, higgadtan, nyugodtan, ha esetleg a gyerek jelent valami problémát számunkra, aminél már egy kicsit bekapcsol a vészcsengő, akkor is higgadtan, nyugodtan beszéljük meg a problémát, mert akkor fogunk tudni megoldást találni erre, hogyha ha megőrizzük a hidegvérünket.
Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, Zsuzsa és Henrik. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönöm neked is, Tamás, hogy itt voltál velem ismételten. Nagyon érdekes téma volt, és nagyon-nagyon sok mindent megpróbáltunk belezsúfolni ebbe a fontos napba, felhívni a figyelmet arra, hogy igenis egyrésztről létezik ez a nap, a biztonságos internet nap, és létezik összefogás, nem is akármilyen, és nem is akármilyen hagyományokra visszanyúló összefogás annak érdekében, hogy az internetet is egy jobb helyé tegyük. Köszönjük szépen, sziasztok!
Sziasztok!
Nem mondtam el a promót, várjál. Tehát kövessetek minket Facebookon és Instagramon, valamint kedvenc podcast lejátszótokba írjátok be egy kibertámadás, és hallgassatok minket továbbra is.
Tudod, mi a nagy szerencse, Oliver, hogy ezt nem felejtetted el elmondani.
Igen, így van. Köszönöm szépen, sziasztok!
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 Te is mondtad kibertámadás, és iratkozz fel a podcastünkre.